mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, folytatjuk a Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án. Február 6-a csütörtök reggel van, 8 óra 9 perc, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És persze a hallgatók is, akik írnak nekünk a 0636 980 980.
Így van, India vs. Kína. Azt mondja, hogy India nem feljövőben van Kínához képest a tőkepiacokon, hanem messze lehagyta. Az értékeltsége pépere alapon kb. A duplája Kínának.
Arról beszéltünk.
Igen, szerintem egyébként az erős túlzás, itt is az elég távoli jövőt árazzák, írta nekünk kedves hallgató.
De hát
köszönjük,
a piac mindig
szépen
a jövőt árazza, tehát azért ezen ne lepődjünk meg.
De attól még lehet erős túlzás, de azt árazza.
Az majd utólag derül ki.
Igen. És akkor majd lesz vagy nagy örülködés, vagy pedig nagy szomorkodás.
Azért nézzünk meg egy-két technológiai papírt, hogyha erős és túlzó árazást akarunk látni, hogy milyen sokáig marad fönn egy Teslának, egy Nvidia-nak a pépereje,
vagy a Spotify.
Ami három számjegyű időnként.
Nem beszéltünk azt a Spotify-ról.
Hát nem, mert én nem tudok róla semmit.
Hát meglepő dolgot közölt a Spotify, történetében először profitot realizált.
Ne.
De. És most már mindenféle jövőbeli terveket is mondanak, hogy jó, de szép lesz, de jó lesz. Úgyhogy eddig tartott. Gondoljatok bele, hogy meddig használtok Spotify-t. Szerintem a Facebookkal hasonló volt a helyzet. Ott is éveken keresztül csak a jövő volt meg az ígérgetés. Most meg már
egyszer, amikor beütött, igen, a mobilos hirdetési bevételek nagyságrendje megugrott, na akkor aztán onnantól elindult fölfelé, igen.
Na, de nem ezért gyűltünk mi itt össze, hanem azért, hogy Németh Dáviddal, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzőjével beszélgessünk. Jó reggelt kívánunk, szia!
Jó reggelt kívánok. Sziasztok!
Figyeljetek, egyet előjáróban a Mihálovics Andrásnak bátran küldjetek nagyon durva szóvicceket, mert hazudik, amikor azt mondja, hogy nem szereti, vagy nem érde. Tehát az, aki vámokról fogunk beszélni, és a Vámos a la Playa munkacímet adja a beszélgetésnek, az ne keressen kifogásokat, meg jajongjon, amikor szóviccek jönnek.
Egyébként a Népszabadságban nőtt fel, szegény, és tehát ez...
Szegény.
Igen, tudod... Igen, nem volt gyerekszobája, és zsákba vitték, óvodában, Népszabadságban nőtt fel, és ott gyakorlatilag egy állandó probléma volt ez, hogy nem lehetett elolvasni a lapot, mert a cím után már az ember eldobta. Vámos a la Playa, Donald Trump büntető vámjai. Mit jelentenek a világgazdaságban?
Ez már a kérdés.
Ez a kérdés.
Ez
megy le az a kérdés.
Egy 20 perces válasz jöhet rá, igen. Lehet, hogy egyébként egy picit arról, hogy egyáltalán, hogy ez egy használható eszköz bármire, a jelenlegi globális gazdaságban, nyílt gazdaságokról beszélünk, nyitott gazdaságokról beszélünk, hogy ezzel el lehet érni dolgokat?
Hát elérni el lehet dolgokat, kérdés, hogy azt érjük el, amit szeretnénk. Tehát alapvetően, amiről mindenki megegyezik, hogy egy ilyen jellegű büntető vámháború az inkább rosszul sül el, tehát ha valamit lehet vele, akkor ártani. De kérdés, hogy mi az ártás? Tehát, hogy abban mérjük-e a jó dolgokat, hogy olcsóbban jutunk termékekhez, vagy abban mérjük, hogy esetleg csökkentjük a geológiai, vagy az ökolábnyomunkat, mert például innen is megfoghatjuk, hogyha nem hurcoljuk át, mint tudom én, Kínából a sok terméket Amerikába, akkor sokkal kevesebbet szennyezünk esetleg, és akkor ezzel jót teszünk a világnak. Ezt látjuk, hogy azért elég sok áru áramlik Kínából Amerika felé. Egyébként ez a kínai exportnak nagyjából a 15%-át teszi ki, és egy nagy út, tehát amikor ilyen filléres termékeket, és az egyik ilyen vám intézkedés, az pont a 800 dollár alatti
cuccatra. Igen, ez a de minimis, tehát egy igen, a 800 dollár, amiből a Shein-nek, a Temu-nak és mindenkinek, ugye most már az Európai Unió is nézegeti, ott a 150 eurós kategória van, azt hiszem, de Amerikában a 800 dollár alatti a fő bizniszmodell.
Igen, hát ez még egy évtizeddel ezelőtt kb. 200 dollár volt, aztán felemelték. Eredetileg arra találták ki, hogy ha az ember elmegy külföldre, és vesz szuveníreket, akkor azt hazavihesse. De hát ez még ugye az 1930-as évektől igen. már van egy ilyen típusú kiskapu. Csak az a probléma, hogy pár év alatt meg is duplázódott itt a forgalom, de most, ha jól emlékszem, ilyen 600 milliárd dollárról fölment 1300-1500 milliárd dollár környékére az ilyen alacsony 800 dollár alatti termékeknek a behozatala. És ugye az egyik fő probléma, hogy óriási terhet ró az adminisztratíva az amerikai papír feldolgozó
világos, a sok
irodákra, és mi a probléma, ugye, hogy bejut hat különböző amfetamin, meg drog, meg mindenféle, és hogy ezt például nem szeretik, hogy így nehéz kiszűrni azokat a termékeket, amiket nem szeretnének látni Amerikában. És erre például lehet egy olyan válasza, egy ilyen vámintézkedésnek, hát egyrészt, hogy rengeteg papírmunka lesz vele nyilván pluszban, de hogy akkor áttesznek ilyen ellátó központokat Amerikába, és akkor nem egyesével jön be ez a sok minden, hanem egy nagy tételben beszállítanak, és akkor levámolják, és akkor ott helyben már elosztják majd. Úgyhogy erre is vannak lehetőségek, törekvések, de ez mindenképpen egy érdekes pontja ennek az egész intézkedés csomagnak, hogy ezekre a pici termékekre is kivetnénk.
Igen, meg a kábítószerek beáramlásának a megfékezése
jó, de Anna, az a, hogy is mondjam, az a láncsahegye, vagy abszolút, hogy mondják ezt ennek az egésznek, valószínűleg azzal húzzák alá, hogy lehet ezt az én. De nekem úgy tűnik, mint hogyha Donald Trump a rá jellemző gazdasági befektetési szemüveggel próbálná egy ilyen baltával megoldani ezt a dolgot. Lehet, hogy a végén egy-két soron ki tudnak mutatni tökéletes növekedést, mert hogy mennyivel jobb lesz bizonyos dolog, de infláció növelő hatása van, munkahely megszüntető hatása van, és még lehetne sorolni, ugye Kanada is, meg Mexikó is szóba került, most ott van egy kis moratórium 30 napra, de a lényegében a legnagyobb külkereskedelmi partnerei az Egyesült Államoknak. Kína csak utána jön.
Be megjelent egy szerkesztőségi véleménycikk a leghülyébb vám rendelet, vagy vám politika, valami ilyesmi címmel, és pont ezt hozta ezt a... Ha Észak-Amerikáról beszélünk, akkor USA, Kanada, Mexikó egyben van, és hozza az autógyártást is, az egyik ide beszállít, másik oda kiküldi,
folyamatosan
az visszajön.
Folyamatosan
mennek
a
dolgokat,
így van.
Ott az, hogy megcsinálnak egy bizonyos alkatrészt, átmegy egy kicsit Amerikába, ott is csinálnak rajta valamit, majd visszamegy Kanadába, vagy átmegy Kanadába, ott valamit csinálja, szóval össze-vissza megy. Ezért is van egy ilyen kereskedelmi megállapodás, amit még korábban aláírtak. Úgyhogy valóban ez elég komoly többletterhet jelent, hogy egyfolytában oda-vissza mennek ezek a termékek, mindig megvámolják, és akkor a végén nagyon fölmenne az ára ezeknek a termékeknek. Amúgy hát azért Kanada meg Mexikó sokkal inkább rá van szorulva Amerikára, mint fordítva.
Azt
tehát mondjuk a mexikói exportnak, hát most nem biztos, hogy pontosan mondok, de ilyen 75-80%-os nagyságrend, ami Amerikába megy, miközben Amerikából vissza az csak ilyen 10-11-2%, tehát sokkal-sokkal rászorultabb Mexikó Amerikára, mint fordítva, ezért is fájhat nekik jobban, nyilván szeretnének is tárgyalni, és hát Trumpnál azért azt tudjuk, hogy ő szeret ajtóstól berontani a házba, nagyokat mond, aztán majd abból vissza tud venni.
Igen, tehát ugye ez egy másik aspektus, hogy egyáltalán érdemes-e ekkora feneket keríteni, és lesz-e ebből ekkora katyvasz, vagy pusztán a tárgyalás
nekik a része. Meglátjuk, mert azért most agresszívabb, igen, mint az első terminusa alatt volt. Kérdés, hogy milyen céljai vannak, hogy milyen esetleg politikai vagy más típusú céljai vannak, mert például önmagában a bevándorlás is ugye egy fő pontja, és már azt elérte, hogy Mexikóra oda vezéreltek több határára a mexikóiak több ellenőrt, hogy ne tudjon annyi mexikói esetleg átmenni.
Hát azt hiszem 10 000-rel több határ ellenőrző katona van, vagy határőr van kint, de én azért megfordítanám egy picit, mert elsőbb, tehát ha csak az export adatokat nézzük, akkor így van, de Az Egyesült Államokban nagyon sok cég és munkahely alapul ezekre a Mexikóból, Kanadából, Kínából érkező importokra, alkatrészekre. Tehát ennek van nemzetgazdasági romboló hatása is, hogyha ezek megszűnnek, vagy egyszerűen nem tudnak olyan áron értékesíteni, mint ahogy eddig értékesítettek.
Hát sőt, hogyha már háborúról beszélünk, hogy a mexikai válaszlépések pont ezekre a nagyon fájó pontokra céloztak.
Nyilván azt próbálják, miután volumenben azért a különbség az nagy, ezért mindig próbálnak olyan területet megfogni, ami fájhat Amerikának, mint válaszlépés. Ez egyértelmű, tehát árak, az átlag fogyasztó számára ez valószínűleg nem jó, hiszen drágábban fog hozzájutni termékekhez, és innentől fogva, hát ennek senki nem örül alapvetően, ugyanazt a terméket mondjuk 2 hét múlva, 3 hónap múlva, attól függ, hogy mondjuk egy uborkáról beszélünk, ami megromlik, mert ott valószínűleg egyből átmegy a vámtarifa, szemben mondjuk egy autóval, amit föl lehet készletre halmozni, és akkor majd később 3, 4, 5 hónap múlva jelenik meg ténylegesen az árakba, de láttam egy olyan felmérést is, hogy akár egy átlag amerikai háztartás számára ez egy évben 3000-3500 dollár plusz kiadást jelenthet ezeknek a vámoknak a bevezetése. Úgyhogy azért ezek elég komoly tételek, amiket hát rombolják az élet minőségét, ha így nézzük az amerikai háztartásoknak, hiszen kevesebb árut fognak tudni akkor vásárolni. Másik oldalról például a kanadai jegybank az készített egy ilyen felmérést, amiben úgy satszolták, hogy akár 2-2,5%-kal is visszaveti a GDP-jüket ezek a vámtarifák egy éves időtávon, aztán 3 év alatt nagyjából kifut ez a hatás, de ott is mindenképpen egy alacsonyabb GDP növekedés, és az árakban pedig pont egy ilyen elnyújtott hatással, de egy év múlva már 1%-ponttal, 1,5%-ponttal megemeli az inflációt. És ez egyébként, hogyha egy jegybanki szemüvegen keresztül nézzük, hát ez a nightmare, ugye ez a rémálom, hogy romlik a gazdasági növekedés, és közben megy fel az infláció. Persze. Mi a francot csináljak, hogy nem vághatom a kamatot se, mert akkor az inflációt esetleg még inkább fölpörgetem.
Hát hívja megint Jerome Powell-t a Trump úr, és elmondja neki, hogy nem, mit csináltok? Itt mindenki hülye. Miért nem csináljátok azt, amit kell?
Ebben van egyébként egy új elem, pont ma vagy tegnap jelent meg, hogy Trump nem kimondottan az alapkamatot akarja befolyásolni, őt kevésbé érdekli, hanem a 10 éves állampapír hozamokat. Ugye nem véletlen, azért az amerikai államadósság most már nem pici. Uh-huh. A GDP arányos kamatkiadás az már bőven 3% fölé kúszott, és ha így haladunk tovább, az nem sokára 4% körül lesz. És ezért lenne neki fontos, hogy az újabb kibocsátású állampapírok ne 4-4,5 vagy 5%-on menjenek el, hanem le tudja visszaszorítani mondjuk 3-3,5%-ra. Hát ennek most azért viszonylag kicsi az esélye.
Ezt
hát
akarom mondani, hogy azért kínai... ez nem csak egy szándék és akarat kérdése, tehát hát azért kellenek olyan körülmények, hogy az a hozam le tudjon jönni.
Meg itt is van egy csomó kínai pénz. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy Kínának milyen, mi a jó az Egyesült Államokban, hát egy csomó befektetés van az Egyesült Államokban, állampapírban is, egy csomó mindenben is. Mit tudnak ők csinálni? Mert őnáluk ugye van az, hogy nem volt ez a moratórium, és hát itt vámokkal tudnak visszavágni, és beindul egy olyan háború, aminek nem biztos, hogy be kell indulnia.
Hát vámokkal meg például tudnak olyan kiviteli szabályozást hozni, ami betiltja például mondjuk félvezetőknek a kivitelét, és meg lehet találni minden országnak azt a gyenge pontját, ami nincsen most jelenleg, nem áll rendelkezésre a gazdaságban, és ezáltal meg tudom akasztani pont az ellátóláncok. Hát ezt azért megtapasztaltuk COVID alatt, hogy egy alkatrész is mekkora problémát tud okozni, ha nincsen, le tudnak állni gyártósorok, és hogyha bizonyos félvezetők mondjuk nem jutnak ki Amerikába, akkor ezáltal tudom akadályozni az ottani termelést. És ilyen szándékok is megjelentek, hogy akár meg ilyen kiviteli tilalmakat bevezet Kína. De hát ez is, azt gondolom, hogy itt azért tárgyalások lesznek, és megint nem csak gazdasági oldalon kell ezt vizsgálni, hanem politikai oldalról is, mert közben zajlik azért csak egy orosz-ukrán háború, ahol Kína belép, mint energiavásárló az orosz piacról, ráadásul egy csomó minden át is megy Kínán keresztül be Oroszországba.
Kvázi finanszírozóként. Igen.
Is, de hogy rajta keresztül olyan termékek is esetleg bejutnak Oroszországba, amit nem szeretnének Amerikában meg Nyugat-Európában bejussanak. Tehát ez nagyon sokrétű tárgyalás sorozat, ami szerintem folyamatban van, megzajlani fog a következő hetekben, hónapokban. Úgyhogy nem biztos, hogy csak azt kell nézni, hogy majd mennyivel vásárol Kína több amerikai terméket, mert lehet, hogy nem ez fogja meghatározni azt, hogy végül milyen vámok maradnak érvényben Kínával kapcsolatban.
Még egy Amerika-Kína viszonyatában, és utána átérhettünk az Európai Unióra, szintén nagyon fontos, hogy mi van itt azokkal a cégekkel, akik óriási üzemekkel, gyárakkal rendelkeznek Kínában. Igaz, hogy a kínai piacot ellátandó elsősorban létesítették őket, de azért rengeteg import is van, tehát mondtam én az Apple-t nevezzük meg, vagy itt van aki kilóért megvette magának a pozíciót, Elon Musk, tehát hogy... Mi van a teszt? Igen, röviden és velősen ennyi.
Ennyi, hát okay. Volt
tehát az kínai
olyan...
terméknek minősül akkor?
Abszolút, persze, hát azt onnan hozzák be. Van is egy olyan, majd egy nyilatkozat egy amerikai gyártótól, aki mondta, hogy legyár termékeket Kínában, és ki kell fizetnie 25% vagy 10% vámot éppen, mikor, mire, mennyit, azért, hogy visszahozza Amerikába. Tehát az abszolút, igen, az ott legyártott termék. Ennek a egyik szándéka Trumpnak, hogy minél több termelés visszamenjen Amerikába. Tehát ezek a cégek, ezek ne Kínában gyártsák le, és visszavigyék utána be a készterméket, hanem vigyék haza a termelést, adjanak amerikai embereknek munkát, és akkor ott a GDP-t ott pörgessék fel. Csak hát kérdés, nem értem, hogy mennek Kínába, azért mennek Kínába,
mert olcsó volt,
igen, és ezért nem olyan egyszerű ez, hogy meg kell nekik vizsgálni, hogy tényleg megéri-e visszamenni, nem éri meg visszamenni. Egyébként még itt a kínai sztorinál egy másik ilyen sarkalatos pont, ugye vannak olyan területek, ahol az a közvélekedés, hogy mondjuk gyerekmunkával termeltetnek meg különböző dolgok, és hogy ezt se tudják pontosan ellenőrizni, például amikor így a Temun meg egyebeken keresztül bejönnek az áruk, hogy azok honnan jönnek, és emiatt is próbálják ezeket visszaszorítani, hogy ilyen emberi jogi aspektus.
Nézzük az EU-t.
Így van, Európa minket is érint. Európa hogy tud védekezni a kivetett vámok ellen? Mert ugye itt azt látjuk, hogy ez egy nagy branch, mondjuk Észak-Amerikát, hogyha veszik ott azért csak meg fognak állapodni valahogy, de Európának milyen eszközei vannak?
Hát az egyik eszköz, amit eddig is használt, az az, hogy több energiát importálunk Amerikából. Itt ez leginkább ugye most a LNG formájában, ami dominál. Igen. Ebbe rá tudunk még ígérni a következő időszakban is esetleg, hogy még többet vásárolunk majd Amerikától, amit nyilván szeretni fognak. A másik lehetőség...
De hát az ottani, én úgy tudom, legalábbis az LNG kapacitás, a kitermelési kapacitások eléggé fullon vannak.
Hát de hál' Istennek Donald Trumpot nem zavarja a klímavédelem, meg a környezetvédelem, úgyhogy az első nap mindjárt... Hát az egy dolog, hogy kilépett a párizsi klímaegyezményből, de változtatott a szabályozáson, és nem kell annyi ilyen... vagy a környezetre károsító hatást vizsgáló papírt benyújtani, amikor engedélyeztetik azt, hogy most egy palagáz kitermeléssel induljon, vagy nem. Tehát ezt az egész folyamatot fölgyorsítja. Úgyhogy ő neki egyik kimondott törekvés és szándék, hogy sokkal több energiát termeljen ki Amerika, olajat is és gázt is. És egyrészt Amerikában is lenyomja az energiárakat, a világpiacon is lenyomja. Ez azért is fontos, hogy Oroszország is kevesebb pénzhez jusson, plusz még neki exportbevételt hoz az ország számára, és hát amúgy meg bevételre az államnak is szüksége van, mert hogy a költségvetésük amúgy sincs jó.
Hát ez így már jó hangzik, hogyha kiveszünk ezt a környezetvédelmi részt,
ez
az egész dolog.
Szép idilli. Ugye Európa elkezdett nagyon jobban fegyverkezni, lehet, hogy azt is szeretné, hogy több amerikai fegyvert vegyünk. Ez is lehet egy ilyen tárgyalási pont. Itt mondjuk az egyik probléma, hogy Franciaország megmondta, hogy vegyünk több európai fegyvert.
Igen.
Úgyhogy itt is azért még némi konfliktus tud összejönni. De már, ha Európa nem is kapna direkt bevámot, már akkor is ott van Mexikó, mert hogy Mexikóban viszont rengeteg európai autógyártó cég van. És ami a leginkább érintett, az az autógyártás, egyértelműen a gépgyártás, tehát ezek azok a területek, amik biztos, hogy kapnak vámot, és ha még Európa direktben nem kapna, akkor is már Mexikón keresztül érezzük a hatását. Úgyhogy nem is volt véletlen, hogy voltak olyan napok, amikor a európai autógyártóknak a részvényárfolyama az elindult lefelé ezeknek a híreknek hatására. Április 1 lesz egy fontos határidő, mert akkor jön ki egy jelentése.
Gondoltam.
Hát lesz a bolondok napján nyilván kijön egy jó, jó jelentés.
Stílusosan.
Egy jelentés Amerikában, ami vizsgálja, hogy Európában milyen külkereskedelmi mérlege van Amerikával, és hogy milyen területeken, és akkor ennek nyomán jöhetnek majd ki esetleg a konkrét intézkedések, meg elképzelések, hogy akkor Európa mit fog a nyakába kapni.
Igen, hát nagyon zokon vetelnek, hogy nincsenek Buikok és Chevroletek
az
európai utakon, úgyhogy lássuk be, hogy Európa micsoda kihasználja az Egyesült Államokat.
Hát abszolút élősködők akkor vagyunk. Igen. Meg hát ugye arról nem is beszéltünk, mint európai legfontosabb hír, hogy Doncsics átigazolt a Los Angeles-nek.
Ja, tehát azért az a legnagyobb meglepetés
az érték, amit ad Európa.
Akartam is mondani. Hát ugye nem tudom, LeBron James mosolya nem volt őszinte, valljuk be, de hát ez van.
Hát se, senkinek se ebben a
hallgattam
trénben.
Hallgattam te a szerkesztő úrral, amikor egyeztették a mai interjút, hát nagyobb rész ez, mint a Vámfelif a szabályozás.
Legközelebb Németh Dávidot egy kis kosárlabda gazdaságtanra hívjuk, hiszen az NBA-ben ez a hármas csere, ez önmagában megírni egy misét, hogy kit, hogyan, miért, és egyáltalán lehet-e. Na mindegy.
Hát de hát milyen dominancia kezd bejönni az NBA-be az európaiaktól, tehát mennyi mindent adunk az Amerikának.
Így van, mi adtuk a legjobb játékost
egyelőre. Jokic ugye évek óta MVP,
úgyhogy
ez abszolút tárgyalási alap, hogy mekkora értéket teremtünk nekik.
Azonnal megvámoljuk Luka Doncsicsot, és akkor ennyi.
Na jó, hát akkor meglátjuk, mivé fejlődnek ezek, meg a folytatás, tehát annyit a minden nap el fog látni munícióval a elnök úr és a tárgyalások.
Hát valószínűleg, hál' Istennek vannak social media felületek, ahol ő aktív.
Igen.
Úgyhogy a piacot is nagyon
csinált
szépen
befolyásolja. Csinált magának is egyet.
Ugye, de hát például a kanadai dollár, amikor ezt bejelentették, akkor hirtelen 1,5%-ot gyengült, meg a mexikói pezó. Aztán utána visszakorrigált, igen, amikor elhalasztották 30 nappal. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes dolog lesz, amikor ténylegesen jönnek ezek a tarifák, akkor melyik országnak a devizája mennyit értékelődik le, lesz ebből egy devizaháború.
Igen.
A kínai yuan, ami ugye menedzselt árfolyam, hogy ott hogy dönt a kormány, hogy ezt megpróbálja ellensúlyozni azzal, hogy leértékeli a devizáját. Ha ő leértékeli, akkor az egész régió is mehet vele, mert ők is akkor
hát ugye a gyengülő deviza az érintett félnél, aki a vámtarifát kapja, hogy az részben kompenzálja az exportőrt.
Azért kezdi leértékelni.
Igen, az egyik oldalon majd lesz infláció az importőrnek, az exportőr meg rölg a markába, tehát egy furcsa eredmény fog ebből kijönni, vagy eredő. Hát jó, meglátjuk, mi lesz ebből. Nagyon köszi, Dávid, hogy segítettél értelmezni ezt a
mondhatni kacsvaszt. Köszönjük szépen, hogy itt jártál, és akkor folytatjuk NBA-vel.
Köszönöm.
Ez nagyon jó
szépen
téma. Németh Dávid, aki önmaga is nagyon jó kosarazik, de egyébként a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője. Mellesleg most ebben a funkcióban hívtuk, és az amerikai büntetővámokról, sőt a világon úgy tűnik, hogy beinduló vámháborúról beszélgettünk. Jöjjön most egy zenekar, a Black Pumas, egy latin-amerikai gitáros producer Adrian Quesada, és egy amerikai, fekete amerikai énekes, texasi egyébként, Eric Burtonnek hívják, koprodukciója. 2020-ban Best New Artist kategóriában Grammy-díjat nyertek, és azóta is folytatják. A Black Pumas következik.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Na, az egyik mai születésnaposunk Robert Nesta Marley, vagy Bob Marley, jamaikai származású zenész, 80 éves lenne ma, úgyhogy egyáltalán nem lenne még olyan nagyon öreg.
Nem, simán.
45-ben született ezen a napon, február 6-án, és...
Melyik legyen?
Hát, két rövid mondás van, itt lehet, hogy mind a kettő belefér.
Ma, mondjuk.
Az egyik az, hogy ha minden törvénybe tartasz, elveszted az élvezetet.
Hát ugye ez szerintem arra vonatkozik, hogy nagyon sok olyan korlátozás meg szabályozás van, ami pont az élvezeteknek a korlátozása.
Igen.
De nyilván nem arra buzdít, bár egy kicsit, igen, ugye az a rebellis korszaknak a mondásainak az egyike, hogy ne tarts be a törvényeket. De az is szerintem nagyon érdekes, az inkább egy ilyen önreflexió, hogy ha gyűlöllek, akkor valami gond van velem.
Hát igen, igen, előfordulhat ez is egy érdekes megközelítés, abszolút. Na, szóval ilyeneket mondott a ma.
Aki látta a filmet, az írja már meg, hogy milyen volt a film élmény neki. Kíváncsian várjuk, mert több mindent hallottam a filmről, úgyhogy tényleg jó lenne a véleményeteket hallani. 0636 98 098 0, Viber, WhatsApp, SMS.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
Hát egyre drágul az autózás, nőnek az autósok terhei, és a SAP programozottan, ugye, mert számos tétel ilyen infláció követő díj emeléssel emelkedhet évről évre, ezekről is beszélgetni. Szörényi Andrással, a Vezes.hu újságírójával. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, hallgatóknak, sziasztok!
Na, összetudjuk szedni ezeket a tételeket, amiket most így ostorcsapásként róttak az autósokra, mert hogy ugye több helyről is érkezett különböző adóemelés, akár onnan is elindulhatunk, ugye, hogy az üzemanyagba is került új tétel január 1-től. Ez is egy olyan teher, amit nem tudunk ki mozogni, hiszen a legtöbb autó azért még mindig ilyen üzemanyaggal működik, úgyhogy hogy állunk ezekkel a terhekkel, mennyit ró ez az autósokra további teherként?
Igen, ugye amikor a közép-európai egyéb országokra kitekintünk, hogy hol mennyi az üzemanyag, és a kormány megingatja a fejét, hogy eljelje már megint a magasabb régióban vannak a hazai üzemanyagárak, akkor azt mondta, elfelejtenék, hogy egy jó 10 forintot emelkedett csak adóemelések miatt így januártól. Ugye ezek az adóemelések általában a jövedéki adó felcsavarásából fakadó tételek, amire még az áfa is rájön. De ami ilyen szempontból a szokásos január 1-jei kihozanodást most meg megfejelte, azok a közlekedési hatósági díjak emelései, mert ezek részben 15-17 éve változatlan tételek voltak, és itt nagyjából olyan 35%-kal ugrottak meg hirtelen, tehát ezek tényleg olyan kisebb, nagyobb díjak, amelyekről, mintha megfeledkezett volna az állam, hogy ezeket az inflációval vagy a saját bevételi igényeivel korrigálja. Most viszont, amikor kvázi ilyen rajtaütésszerűen meg emelkedtek, akkor ezek komoly tételek azért az autósoknak, mert ugye egyszerre minden fölmegy. Tehát például egy sima műszaki vizsga, ami eddig 16.200 forint volt, az 26.700 forint lett most február 1-jével. A forgalomban helyezés egyéb terhei is megdrágultak, tehát hogyha mondjuk egy új típust szeretném Magyarországra bevezetni, akkor annak is felmentek a tételei, ez ugye egy több százezer forintos engedély, ez nem egy ilyen pár ezer forintos kis apróság, de például a rendszámtáblák is, amik időtlen idők óta ember emlékezett óta 8500 forintos tételek voltak, az felment 11500-ra, kicsit felkerekítve, és hogyha valaki mondjuk meg akarta venni a BMW Z400-as rendszámot az Z4-es BMW-jére, az eddig ki 512.450 forintból, most már 151.810-nél tartunk. Ha pedig valaki nagyon szeretné ezt a Pityu 10 meg Mónika egy típusú rendszámot, ez most 587.250 forintjába fog kerülni, az eddigi 435 helyett, pedig ugye már az is egy nagyon magas összeg, tehát igen. Szlovákiában ezt sokkal olcsóbban meg lehet oldani, és ott ez pörög is, komoly bevételt olcsolva az államkasszának, nálunk viszont ragaszkodtak a magas összegek még meg növeléséhez.
Hogyha ilyen sokáig, tehát említetted, hogy 10 évig nem nyúltak tételekhez, és mondjuk volt egy 30-40%-os emelés, akkor gyakorlatilag még nem is követte le az inflációt, hiszen az elmúlt 1-2 évben volt ilyen 25-30 körüli infláció összesen, úgyhogy látszólag ez még nincs is így pariban. Amit mondasz, ugye inkább azért fáj, mert egyszerre történt az emelés.
Igen, és az állam egyébként nagyon következetes volt ebben, tehát az olyan apróságok sem maradtak ki a szórásból, mint mondjuk a szélvédőtök tövében látható apró regisztrációs matricának az utángyártása, amit egy szélvédő cserekkor lekapart, kusztustalan csombékként be kell mutatni az okmennyirodában, vagy a szélvédőből kivágva, hogyha ezt a szolgáltató megteszi nektek, vagy nektek van kedvetek hasogatni kisbortával. Igen. Laminált szélvédőt, ami nem egy könnyű feladat, na mindegy, ez is felment 1550-ről 2100-ra, tehát abszolút következetesen végigvitték ezeket, és valóban az állam egyébként joggal mondhatja azt, hogy ezek a tételek nem drágultak, nagyon régóta egyébként, hogy az eredetvizsgálat is megdrágult, ami szintén nagyon régóta volt fix díjas, de így amikor egyszerre minden fölmegy, ráadásul ugye most tényleg az élelmiszerinfláció,
igen,
még ugye jóval magasabb is volt, mint az a hivatalos infláció, ami érte az embereket, tehát autózni már megint egy kicsit drágább lett itthon.
Uh-huh. Ez így megvan egyben, hogy körülbelül ez egy autósnak olyan nyilván nagyságrendileg, mert mindenkinek azért egy kicsit más az összetétele, hogy körülbelül mennyi plusz teher egy évben?
Hát ez annak, aki elveszti a plug-in hibridjéről a zöld rendszámot, amit már tavaly szeptember óta nem kapott meg reforgalomba helyezéskor, és ezzel a cégautódó mentességét annak 100 000-ek, annak, aki nem csak ott autózik, de kocsit tart, és mondjuk hétvégén elmegy vele a közérbe, annak is azért ezek én több 10 000 forintos nagyságrendre tenném, mert tényleg mindenhol ott lesz, hogy akkor aki mondjuk vizsgáztatást vállalt, és eddig mondjuk rátett a 16.290 forintra egy 20 000 forintot, akkor lehet, hogy akkor inkább már rátesz egy 25-öt, és akkor nem csak 10-el drágul, hanem neki 15-tel lesz ez több. Hát ezek az állami áremelések ugye mindig opciót adnak arra, hogy
persze,
hát akkor felfele kerekítsük a saját munkadíjunkat, hiszen úgy is drágul, ráadásul ezt azért egy csomó ember nem tudja, hogy ennek mekkora százaléka az, amit egy szolgáltató, akinek nyilván magasabbak a költségei egyébként is tesz rá, és mi az, amit a államra
hát akkor itt is
ebből.
Nyílik az olló, ugye, és lehet látni egy szakadékot, a leszakadó alsó 7 decilis és a felfele menő felső 3 decilis között, ahogy vagyoni helyzetben is egyre szakadtabb verdákra, meg egyre csillivillibb verdákra lehet számítani az utakon.
Hát ez adja az ég, hogy a felső 3 decilisről beszélhessünk, és csak az alsó két csak szakadj vele, de valóban aki egy Wagoner Plus-t szögelt eddig, hogy mit tudom én, ebédet hordjon ki vele, annak ezek jobban fognak fájni, mint aki a individualizáló célos programmal ellátott, nem tudom, ilyen luxus autójából nézi a világot valóban.
Jó, nézzünk akkor egy másik témát, mert hogy hoztál azt is, ugye az egyedi autókra mutatkozó kereslet, és itt van egy ilyen látszólagos ellentmondás, hogy lehet egyedi autót gyártani gazdaságosan, mondjuk nagyobb szériában. Itt miről van szó, mi ez?
Itt arról elég hamar kidrült, hogy az embereknek, akkor is, hogyha nagyon ritka és nagyon drága, meg akkor is, ha nagyon nagy volumenben gyártott, és azért minden sarkon megtalálható autójuk van, van igényük egyedi megoldásokra. Most itt a kaszkó matrica, meg a rókafarkas antenna diszt, meg tükör lógatókat leszámítva.
De már az is, hogy ezt az igényt volt hivatott szolgálni.
Egy jó tyúkrácsa zsigulin a hátsó árnyékoló felülettel, az valóban egy komoly vonás volt. De a gyárak is erre erősen ráugorodtak, és az igazság, hogy nem csak az olcsó volumen modelleknél, ahol tényleg az ember valóban úgy gondolja, hogy az ő Fiat Puntoja vagy Renault Clio-ja legyen, mert egy kicsit egyedibb, mint a szomszéd parkoló helyen álló, hanem a nagyon drága márkáknak is, szinte mindnek van ilyen programja. A BMW úgy hívja, hogy individuál, a Maseratinál a Fuori széria, tehát a sorozatgyártáson felüli Zonder szériák, a Mercedesnél Manufaktúr, a Rolls-Royce-nál ugye Bespoke, a Porsche-nél pedig Heritage program néven megy ez a, vagy Manufaktúr és Heritage modellek előállításával működik ez a dolog, és az egésznek onnan az volt az apropója, hogy egy 15 évvel ezelőtt ilyen Heritage Porsche modellt volt alkalman vezetni, ami azért készült összesen 250 példányban, mert az egész kereskedelmi hálózat azt mondta, hogy ezt kinek fogjuk eladni, nem gondoljátok. Én azt hittem, hogy az azért, hogy minél exkluzívabb legyen, és minél kevesebb gyűjtőkincse lehessen, de nem, visszajöttek a reakciók, hogy ezt a gletszürke, merev, spoileres autót, aminek az 1972-es Carrera RS-nek a kacsafarok légterelőjét sikerült megörökölni, hogy ezt nem lehet senkinek eladni 2009-ben, és hogy ez az autó, ez egy tök bukás lesz, azért örüljetek, hogyha 250-et megcsinálhattok ebből. És az autó az egy elképesztő siker lett végül, és ugye kilőtt az értéke ennek az autónak is, úgyhogy egyébként nem számított rá senki, és emiatt aztán a Porsche ráállt az ilyen heritage modelleknek a gyártására, ami egyébként elképesztő ráfordítással megy. Most sikerült beszélnem ennek a cégnek a projektvezetőjével, meg a dizájnfőnökével is a napokban, és hát arra panaszkodtak, hogy minél szebbre megcsinálsz egy autót, akkor a maradék, amit nem tettél nemesebb és elegánsabb a belső térben, akkor az annál gagyibb. És ilyenek, amit például nagyon nehéz megváltoztatni, pont a sorozatgyártás miatt, hogy ne kelljen új biztonsági teszteket, meg új tűzállósági teszteket, meg új, nem tudom én, homologizációt adni az autónak. Ilyen például a kilincs. Tehát, hogy meg akarták csinálni műanyag helyett fémből az egyik autóra a kilincset, és kiderült, hogy oldalütközéskor a kilincs nagyobb súlya miatt az utas oldali ajtó kinyílik a vezető oldalon bele, rombolnak a kocsiba egy sokkal nehezebb kilincstől, és akkor ezt például el kellett vetniük. És amivel nagyon nehezen küzdöttek meg, az például a kormánynak a bevonata, mert amikor már az egész autót bevontad mindenütt bőrrel vagy egyéb nemes anyagokkal, és már a kesztyűtartót is bőrrel vontad be, ami egyébként műanyag szokott lenni, vagy csak sima flokk volt, és megmérted, hogy a kesztyűtartó ezzel az új súlyával nem esik rá az utas térdére a csillapított nyitás ellenére, és nem koppan-e nagyot, és hozza-e a zsanér azokat a tartósági módszereket, vagy standardokat, amit kellett a Porsche-nak csinálni, akkor utána még mindig kiderülhet, hogy hoppá, ott van a kormánynak a közepe, amit nem tudsz fával bevonni, mert ugye ott a légzsák nem törheti át úgy, hogy szilánkok repüljenek el, nem tudod bebőrözni, mert ugye annak sem könnyű ezt a légzsák hasító részt megoldani, és akkor marad műanyag a kormány közepe a vezető előtt, úgy, hogy már a biztosíték dobozt is lefették bőrre, tehát már minden az autóban meg van csinálva. Tehát például ezen, amit én vezettem 15 évvel ezelőtti Porsche, ezen a az ő magasságállítás gombját is alkantarával bevonták, amit egyébként a Mercedes-től nyúltak le ezt a szint, mert a Porsche-nek nem volt ilyen világos szürke belső tető, meg oszlop borítása, a Mercedes-nek volt, és hát akkor megkörnyékezték a beszállítót, hogy néhány rőfel nekik is ebből szállítsanak, mert akkor így egy kicsit könnyebb lesz. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon aprólékos és nagyon sok kitartást igénylő munka, és a vége tényleg az, hogyha már mindent megcsináltál, akkor ez az egyetlen dolog, az nagyon ciki, hogyha úgy marad. Tehát ez tényleg ilyen tripla vagy semmi alapon működik, én azt hallottam. És ugye megnehezíti a munkájukat az is, hogy az autók ugye alapvetően fejlődnek, tehát régebben egy rally adta az Indexnek ezt a kattogó hangját, amit most már különböző ilyen hangfájlokkal oldanak meg, ezt is lehet egyedisíteni. És belefutottak abba, hogy egy történelmi hatást kelt 911-ben ilyen bligy-bligy jellegű indexhang volt a modern autókból. És akkor beültek, és ugye például egy Renault Clio-ban, meg más autókban is lehet különböző indexhangokat választani, lehet ilyen pszichedelikus, lehet űrhajós jellegű, lehet hagyományos. Ezeket be lehet a menüben. De itt meg gagyi volt, és akkor mondták, hogy milyen fenét csináljanak, és akkor azt hiszem 50 000 euróba került az, hogy átprogramozzák erre az egy
modellre. Erre a rally hangra.
Erre a rally hangra, amit ugye ugyanúgy számítógép generál, és nem hangfájl adja, nem pedig rally, mert ilyen már nincs a kocsiba, de megcsinálták. Vagy amikor mondjuk ránézel a műszerfalra, és nem jó színű a parkoló állása annak a grafikának, ami írja, hogy hol van a fokozatválasztó kar, hogy P-be vagy, mert mondjuk mit tudom én, piros és nem passzol, és akkor ezt átprogramozni, ezt erre az egy modellre, megint csak 50 000 euró. Az autóiparban tényleg az a gond, hogy minden, ami a komplexitást növeli, bonyolítja a gyártást, bonyolítja a készletezést, az gyűlölik, mert pénzbe kerül. Hát cserébe itt ugye annyi pénzt kérnek ezekért a megoldásokért, tehát a Maseratinál van olyan fényezés, ami több mint 10 millió forintba került, tényleg egy dukkózás, hogy másmilyen. Tehát ez nem, ha szabad ilyen csúnyán fogalmazom, akkor kenyesre keresik magukat az autógyártók, mert van, akinek ez megér akár 30-40 000 eurót, hogy az ő kocsija picit más színű legyen, de ugyanez például a szelepsapkákkal, felni kupakokkal, ezeket egyszerűbb autókhoz is árulják individualizált kivitelben. Ezek megint olyan dolgok, amiken nagyon-nagyon jól lehet keresni, viszont nem érintik ugye az autónak a homologizációját, nem kell egy új felnit hozzá jóvá hagyni, nem kell ennek hozzá új töréstesztek, nem kell új fogyasztási vizsgálat, nem kell új gumit terveztetni rá egy beszállítóval, hanem csak dől a pénz.
Óriási. Hát, nagyon jó volt. Köszönjük szépen. Csüngtünk szavaidon, abszolút, mert beláttunk egy olyanba, amiben nem szoktunk sűrűn, úgyhogy ajánlom a cikkeidet a vezes.hu-n.
Abszolút, és még egy kérdés, hogy ez tehát már minden autóban, mi 4 éves autónkban is a blígy-blígy-blígy-blígy az hangfájról megy, vagy ez csak a magasabb kategóriájú autóban?
Abszolút az ilyen fiatal, modern autókban, tehát szerintem 2010 utáni kocsiban, mert bőségesen az kérdés, hogy lehet-e állítani a menüből.
Vagy le van fogva, mert egy
csomóval csomónál ugye egyet ráprogramoztak.
Na majd megbingizzük, hogy a te hangodon mondja a blígy-blígyot.
Igen, ez nagyon klassz lenne, nekem ez kéne. Na jó van, András, nagyon szépen köszönjük, ez klassz volt, jó sztorik. Köszönjük szépen, szép napot
jó
neked.
Munkát.
Köszönöm én is, és sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Szia, szervusz! Szörényi Andrással, a Vezes.hu újságírójával beszélgettünk. Nem kell aggódni, igen, Várkonyi András éppen jó megérdemelt szabadságát.
Várkonyi Gábor?
Várkonyi Gábor, bocsánat, itt az Andrások, Gáborok. Várkonyi Gábor jó megérdemelt szabadságát tölti, és valami olyan helyen, ahol nem tudta meg. Megoldott a Kínából, Mexikóból, képzeljétek el, hogy hol van, hogyha ez most nem jött össze neki.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Jövünk vissza nem sokára, majd Czoller Andi hírei után a DeepSeek első tapasztalataival, Bátki Zoltán informatikai kommunikációs tanácsadóval beszélünk IT rovatunkban. Több területen is próbára tették a DeepSeek új mesterséges intelligenciáját, és összevetették a képességeit a többi modellel. Az eredmények felemásak, de nem spoiler, ezek ennél többet beszélgetünk majd vele erről. És mondja a kedves aggató, hogy neki tetszett a Marley film, egész más karakter bontakozott ki, mint amit előtte gondolt róla, de egy másik hallgatónk Messengerben írta, hogy a Marley film csak is eredeti nyelven, úgyhogy ez. Most pedig gyorsan egy zenével zárjuk ezt az órát. Jöjjön egy kaliforniai zenekar, Davis Kaliforniából származik a Boot Juice, akik rácáfolnak arra a sztereotípiára, hogy komoly fúvós szekcióval csak soul, funkot vagy jazz lehet játszani, mert ők aztán különböző stílusokon át evezgetnek. Egy tavalyi lemezről jöjjön a